hanem inkább pár hát nem tudom, hogy jó vagy rossz tendenciát vázolnék föl, és utána pár kérdés, ha van esetleg annak kapcsán a részleteket megpróbálnám megvilágítani. Én ugye a címe az előadásnak, ugye, vagy a fölkérésnek ugye arról szólt, hogy a gazdasági környezet változásai 2011-ben, de én sokkal inkább gondolom, hogy 2011-es változásokat végig, hogy már az év második felében járunk, a vállalkozók nagy része érzi, vagy látta, vagy tudja, hogy 2011 az mit hozott, vagy mit nem hozott a vállalkozásra életébe. Én inkább egy kicsit a 2012-ről beszélnék, hogy milyen elvárások, milyen lehetőségek vannak. És akármennyire is furcsa lesz, amit mondok, és ez lehet, hogy egyfelől rosszul hangzik, de megpróbálom megvilágítani a jó oldalát, hogy alapvetően azt kell mondanom, hogy a kormány gazdaság politikájában, és ez a irányok és a célokat tekintve, remélem, hogy nem lesz nagy változás. Ha valaki nem jó hallana, az nem azért van, mert rosszul hallana, be van dugulva az oldalán, és kérek, mint a mai esőtől várok egy kis megnyugvásra, így a technikai részben miatt. Tehát, ami pozitívnak szállt üzenetnek, azt tudom mondani, hogy a vállalkozók tekintetében abban bízom, hogy a kormány gazdaság politikájában, tehát a tekintetben, hogy mit tart prioritásként a gazdaságban, és azon belül is, főleg a kis és középvállalkozások helyzetének javítása tekintetében, azt tudom mondani, hogy mindenféle ellenkező ráhatás és nyomás gyakorlás ellenére a legutolsó szál leheletek, ugye azt gondolom, hogy a kormány a KKV támogató gazdaságpolitikáján nem, vagy ebben nem lesz változás. És ezt azért mondom pozitívan, mert ugyan sokan azt tudom, hiszen lévén nekem is van, hát most már viszonylag kevés idővel, de saját vállalkozás, és tudom azt, hogy mindenki azt várja, hogy mikor lesz jobb. Na most ez az a kérdés, amire van nagyon nehéz válaszolni, és ez az a kérdés, ami miatt például most is egy kétnapos kormányülés van, és alapvetően gazdasági kérdések merülnek föl. Én azt gondolom, hogy egyébként, ha már a 2011-es változásokról szó van, akkor amekkora mozgásteret a magyar kormánynak a gazdaság élénkítés területén volt, azokat a lépéseket lényegében 2010 végén, és a 2011-es évi költségvetés összeállításakor meglépte. Ugye az köztudott volt, vagy nagyjából látszott korábban is, hogy a gazdaság élénkítésnek az eszközei az ország katasztrofális költségvetési helyzete miatt, ami 2010-ben egy örökölt állapot volt, emiatt nagyon-nagyon korlátozottak. Ugye bizonyos stratégiai változásokat létre lehetett hozni. Gondolok itt akár a Széchenyi terv átstruktúrálásán, tehát alapvetően gazdasági építési területre való átcsoportosítás értek ez alatt. Ugye itt is megvoltak a korlátok, ennél nagyobb átcsoportosítás csak az Európai Unió engedélyével lehetett volna, tehát nagyobb forrásokat, az pedig azzal a veszélyen járt volna, hogy még a mai napig nem lennének új pályázatok, és az Európai Uniós eljárás az körülbelül 1-1.5 évet vett volna igénybe. Tehát azt, amit a hazai keretek között az uniós források tekintetében meg lehetett tenni, az lényegében megtörtént. Ugye az egyik lába a gazdasági élénkítésnek. A másik lába ugye az adók tekintetében, én tudom, hogy ez alapvetően egy szimbolikus jelentőségű volt, de a 10%-os társasági adóra való lecsökkentés, illetve ennek a szintnek a fölemelése, ez volt az, ami lényegében társasági adó szintjén az egyik legversenyképesebb helyzetet teremtette a magyar vállalkozás számára. Én tudom pontosan, hogy nagyon kevés vállalkozás az sajnos az egy KKV közül, aki érdemben tud élni ezzel a 10%-os, így a közepesekre jellemző. Ami területen történtek már 2011-ben változások, és amit remélem, hogy mindenki azért nagyjából kisebb vagy nagyobb módon érez, még ha ez egyes apró dolgokban történik is meg, ez az adminisztráció csökkentési program, aminek valahol én merem azt mondani, hogy az elején vagyunk. Tehát történt jó néhány szimbolikus lépés, és föl lehetne sorolni itt a gyennyi adatlap, ilyen a kis segítséget kérdem a nálam ezzel, tehát a gyennyi adatlap eltörlésétől kezdve a vendéglátóiparban a havi standolás megszüntetésén át a társasházi törvény olyan való módosítására, hogy nem kell funkcióváltáshoz társasházi engedély. Tehát jó néhány olyan apró dolog, ami a mindennapokban keserítette a vállalkozások életét. Én azt mondom, hogy mindent fel tudtuk számolni, de elindultunk egy úton, olyan úton, amire az elmúlt, merem azt mondani, hogy 20 évben ritkán volt példa. De ide sorolhatom azt is, hogy elméletileg megszűnt például az összes, és ez évtől ez kötelező, de jövő évtől ez teljesen kötelező mindenhol, mert a költségvetési törvény is benne van, hogy a bírságok nem, egy adott állami szervben kivetett bírság nem használható fel az adott szerv működési költségeire. Az előző években ez úgy működött, az adóhatóságtól kezdve a legtöbb állami szervnél, hogy be volt tervezve 70, jó esetben 80%-ra a költségvetése, és azt mondták, hogy gyerekek, menjetek ki a vállalkozóktól, és a maradék 20-30 vagy 40%-ot a működési költséghez kell, ezt egyiknek be a vállalkozóktól. Hát ennek meg volt az eredménye. Most ezt legalább jogszabályi szinten például ezt is megszüntettük. Tehát nem lehet, minden bírság az állami központi költségvetésben folyik be, és teljesen normatív finanszírozáson működik az összes állami szervezet. Én tudom azt, hogy ez a vállalkozók részéről nem jelenti azt, hogy tegnap előttől vagy tegnaptól már azok az ellenőrök, akik kivennek azokkal teljes olyan viszony van, amit szeretnék, de ez megint, tehát mondjam, 10 000 számra vannak alkalmazottak az állami szektorban, csak arra vannak, hogy a vállalkozókat ellenőrizzék. Én azt mondom, nem lehet minden fejet lecserélni egyik napra a másikra, de a szándék, a folyamat elindult. Jó néhány olyan adminisztráció csökkentés van, ami még most fog bekövetkezni. A HCCP egyszerűsítésen át napirenden van nagyon-nagyon sok teendő van még hátra. Ez a gazdaság élénkítésnek az eszköze, amivel egy kormányzat viszonylag költségvetési pénzek nélkül tud élni. Azért el kell mondani, hogy óriási belső ellentétek feszülnek egyébként államigazgatáson belül, mert lényegében, ha építem le az adminisztrációt, ezen munkahelyeket szüntetek meg. És azért itt egy számot hagyd mondjak el, hogy ez se fordult elő nagyon-nagyon régen Magyarországon, hogy 2010 tavaszától kezdve úgy, hogy nőtt 40 000-rel az összfoglalkozottak létszáma, ezt úgy érte el az ország, hogy közben 30 000-rel a közalkalmazottak száma csökkent. Tehát igazából az a 40 000 plusz 30 000, amennyivel nőtt az összlétszám, az úgy nőtt, hogy 70 000-rel nőtt a versenyszférának a foglalkoztatása, a foglalkoztatottsága. Tehát vannak eredmények, a szándékot én a magam részéről, de azért bízom benne, hogy ezt a vállalkozók nagy része is meg tudja erősíteni, hogy a szándék, ami mozgásterünk volt, nem azt mondom, hogy hiba nélkül, de nagyjából az elmúlt egy évben, 2011-es évben a vállalkozók és azon belül is a kis- és középvállalkozások segítésének a szándékával telt. Jó néhány területen tudom, hogy nem érződik ennek még a hatása, és a rossz hír az az, mert nem rossz hír, de ugye az a makrogazdasági pálya, ami fölrajzolásra került, azért az abból indult ki, hogy az a világgazdasági válság, ugye magyarok tudjuk jól, sajnos a magyar belpiacot azt nagyjából 20 évben azért sikerült jelentősen leépíteni, a belső fogyasztás jelentősen visszaesett, a hazai KKV jellemzően a belső fogyasztásból él. Az ország kilábalása elsősorban az exportra termelő vállalatok, illetve azon keresztül a beszállítói hálózatokon keresztül volt remélhető. Ami a probléma az elmúlt hónapokban, az a nyugat-európai közgazdasági jóslat, hogy ez a 2008-as válság, ez nem egy V-betűs válság volt, hanem úgymond egy dupla V-betűs válság. És ugye amilyen nagyon jók voltak bizonyos számok a magyar gazdaságban, hogy nagyon optimistán lehetett tervezni, az alapvetően ugye Magyarországnak, főleg a német termelési dinamikát figyelembe véve, hogy a magyar beszállítók oda vannak becsatornázva, annak a dinamikus fejlődése volt. Erre fölhúzva lehetett egy belső fogyasztásbűvülést is remélni, és a struktúra átalakításokkal meglévő forrásokat pedig megpróbálni újra a gazdaságba tenni. Na most, ez a mostani válság azért ezt a tervet némileg át kell, hogy korrigálja, és ez megint csak arra a következtetés erősíti, hogy Magyarország egyre inkább meg is saját magára számíthat. Tehát persze számolni kell, és úgy kell a gazdaságpolitikát vinni, hogy az ország az továbbra is egy export orientált ország maradjon, tehát tudjuk exportálni, ez mindennek az alapja. De az látszik, hogy a belső piac stabilizálása nélkül és a belső fogyasztás bővítése nélkül nagyon-nagyon nehéz, és sokkal lassúbb lesz az a gazdasági kilábalás, ami én bízom benne, hogy azért 2010 második felétől 2011 első felében elindult, és ami ha nem is olyan ütemben, mint terveztünk, de folytatódni fog az meggyőződésen az elkövetkező időszakban. De van még egy nagy probléma, és ez érinti nagyon-nagyon sok területét a magyar gazdaságnak meghatározott. Most a gépjármű kereskedő ismerősökkel is erről beszélgettünk itt, de érinti az építőipart is, mert ugyanúgy abban a csapdában van, hogy ez a deviza hitelválság problémája. Tehát mind akár a gépjármű kereskedelemnél, mind az építőipar az a probléma, hogy olyan mélyen vannak az árak, ugye a bedőlt hitelek miatt, az árverezések miatt, ami egyszerűen, amíg ezt a válságot nem lehet felszámolni, addig sajnos, hát nagyon finoman fogalmazok, és a kis tárgyobsztérizmust mondom, nagyon nehéz lesz mind az építőipar, mind az autókereskedők, hogy érinti a hitelezés szempontjából ezeknek az ágazatoknak a segítése. Lehetnek itt is apró megoldások, tehát lesz egy építőipari program is, ugye az autó cég márkatosként is tárgyaltunk, ugye konkrétan a biztosítási rendszer megváltoztatásával, vagyis hogy csak szám ellenében lehessen egy komoly segítség lenne a márkakereskedők szerint az autóipar helyzetén. Máshol az okoz problémákat, de most nem is erre fordítanám a szót, hanem azt mondanám, hogy sajnos, és ez megint nem csak rajtunk, tehát a svájci frank hitelezés problémájával tipikusan a Mordiuszi csomó problémájával állunk szemben, tehát önmagunk nem tudjuk megoldani. Egyértelmű, hogy a forint nem a magyar belső fizetési mérleg és nem a magyar belső gazdaság állapota miatt ingadozik ennyire a svájci frankhoz képest, hanem azért, mert a nagy befektetők nem szortírozzák külön a magyar valutát a eurótól, és ha valaki megnézi, lényegben az euró árfolyama a forinthoz képest alig változott az elmúlt egy évben, sőt egy kis javulás is volt, arra gondolok, hogy valamikor volt 315 forint körül is az euró. Ugyanakkor a svájci frank viszont folyamatosan erősödik, és nem a forint vagy a magyar gazdaság gyengesége miatt, hanem az Európai Unió előtt áll olyan kihívások előtt, hogy valószínűleg Görögországot szanálni kell, és akkor nem mondom végig az európai gazdasági problémákat, ami alól Magyarország nagyon-nagyon nehezen tudja kihúzni magát. És ugye persze könnyű és egyszerű megoldásnak, vagy tetszetős megoldásnak tűnik az egész problémát a bankok torkán lenyomni, csak akkor van előttük Írország problémája. Írország nem azért került abba a helyzetbe, mert Görögország volt, mert magas volt az államadósság, és ugyanazokkal a problémákkal, hogy magas volt a szociális juttatás egyéb, hanem az, hogy a bankok dőltek be. Tehát ha bankok bedőlnek, bizonyos bankok bedőlnek, akkor az emberek pénze lesz oda. Tehát itt egy nagyon óvatos játékot lehet játszani egyébként a bankoknak a terhelhetősége szempontjából a devizahitel megsegítése tekintetében. Én azt gondolom, hogy a kormányzat egyébként ameddig lehetett feszítette a húrt, tehát minden ellenkező látszat ellenére az a mostani rögzített árfolyam, ami legalább a lakásokra vonatkozik, az is komoly milliárdjaiból kerül a bankszektornak, hiszen aki rögzíti az afölötti részt, az a bankoknak kell finanszírozni legalább 4 évig. De valószínűleg lesznek további tárgyalások is. A devizaválság része az, ami innen Magyarországon egy bank nagyon nehezen kezelhet. Na most, hogy a jövőre, és akkor visszatérek onnan indultam, és tényleg azt mondom, hogy inkább, hogyha vannak kérdések, akkor arra próbálok válaszolni. Tehát amit látok a jövő nézve, maga azon az elképzelésem, hogy a lakosságot nem tovább terhelve, ez azért nagyon lényeges, mert a belső fogyasztást semmiképpen nem szeretnék visszavenni, tehát nincs újabb adó, nem lesz újabb a lakosságot terhelő adóemelés, mert pontosan a hazai KKV legvégső soron a hazai fogyasztás, a belföldi fogyasztás fölfutásával tudjuk elérni. Nem lesz változás abban sem, hogy az adminisztráció csökkentést tovább visszük. Apró lépések, ugye ez azért nehéz, mert ez nem egyszerűen egy több marad 100.000 forinttal a kasszában a hónap végén, hanem a nem látszó kiadásokban jelenik meg, de ezt is meggyőződésem, hogy előbb-utóbb meg fog látszani a könyvekben, illetve azt tudom mondani, hogy az uniós források kihelyezésében sem lesz, sőt, amennyire lehet, bízunk benne, hogy földgyorsításra kerül a pályázatokban lévő pénzeknek a vállalkozókhoz való kiutatása, és hát megmondom őszintén, a bízva abban, hogy egyébként az a válság, ami most olyan billeg Nyugat-Európában, hogy ez átmegye, hogy a jelenleg Nyugat-Európában egy állam háztartási válságban. Nem a cégek vannak alapvetően válságban, hanem az állam háztartások finanszírozása van válságban. Most az a nagy kérdés, vannak sajnos erőt a jelek, hogy ez az államháztartási válság, ez visszahat-e egy reálgazdasági válságba. Mert ha ez visszamegy a cégeknek egy válságába, azt Magyarország meg fogja érezni, a Magyarországon működő vállalkozások sajnos meg fogják érezni a nyugat-európai belső fogyasztás visszaesésén keresztül, az exportban, a csomó minden másban. Tehát én azt tudom összességében mondani az elmúlt egy évről, vagy több mint egy évről, és az elkövetkező egy évről, hogy ezt őszintén mondom, hogy abba bízom, hogy azt önök is érzik nagyjából, hogy azok az intézkedések, amik történtek, ez a 99%-ban legalábbis irányát tekintve a vállalkozások segítése mentén történtek. Azt is elismerem, hogy ez nagyon sok ágazatban jelen pillanatban kevés ahhoz, hogy a gödörből kijöjjön, de ezen az úton fogunk, tehát amíg tartható ez az irány, amíg a világgazdaság hullámai nem érnek el olyan szintet, addig a magyar kormány nem fog. Tehát nem véletlen, hogy elolvassák az újságokat, hogy a nemzetközi elemzők folyamatosan azt mondják, hogy a gazdaság élénkítését azzal lehetne megindítani, ha a különadókat eltörölnék. Ha a különadókat eltörölnék, akkor még hiányozna a költségvetésből több mint 100 milliárd forint. És a különadókat persze van, ahol megpróbálják áthárítani, akár a lakosságra, akár más vállalkozókra, azért döntő többségében ágazatspecifikussal, a külföldi, ezt most nem is mondom, hogy hivatalosan, de ágazatspecifikussal mások fizetik meg, mint a hazai KKV, tehát nem ebben az irányban, nem ennek az eltörlési irányában fog a gazdasági és dolga megfogalmazódni, és mindezek mellett pedig nagyon keményen, sokszor elég fájdalmas, és vitákkal előttünk áll az oktatási rendszer, az önkormányzati rendszer, és minden olyan rendszernek az átalakítása, aminek a végeredménye egy sok esetben kisebb, de hatékonyabb, jobban finanszírozható állammodell, az oktatástól kezdve az önkormányzati rendszerrel át. Lehet, hogy az utolsó héten többet tudjuk mondani itt én. Mert ezek is mind-mind afelé mutatnak, hogy azok a szűkös források, hogy a gazdasági válságban vannak, de a rosszul működő, elavult rendszereken keresztül költődjenek el, hanem ezeket be lehessen állítani a gazdaság élénkítésében. Tehát nagyjából ezek a kilátások, aláírom, hogy ennél sokkal jobb hírekkel is szolgálhatnék, de én azt gondolom, hogy azért abban, még akkor is, hogyha nem vagyunk azon politikusok közé való, aki mindig a múlt hibáinak emlegetésével kezdi az első fél órát, meg lehetne tenni, teszem vissza. Tehát az a gazdasági környezet, amit örökölt 2010, ez valóban katasztrofális volt, és higgyék el, az a gazdasági mozgástér, a gazdaság élénkítés szempontjából nyitva volt Magyarország számára, úgyhogy egyébként, és ezt csak zárójelben teszem, Magyarország, ha nem azon az úton megy, amit megy, akkor ha tényleg ott lenne, ahol Portugália vagy Görögország, van Magyarország, ha megfigyelni, és ez azért jelzi talán a gazdaságpolitikának némi sikerét, hogy ugye másfél évvel azután, hogy Magyarország, vagy két év azután, hogy lényegében Magyarország a csőd szélén volt, és ha nincs az IMF, ami finanszírozza Magyarország adósság törlesztését, akkor benőtt volna, még szerencsék, hogy ez a nagy válság előtt volt. Ma a magyar állampapírokat minden további nélkül 10-12-szeres túljegyzéssel lehet értékesíteni a világpiacon. És ezt tudom, hogy kevésbé boldogítja a mindennapi vállalkozásokat, nőket, de ez egy ország menedzselése szempontjából, aki rosszabb besorolásban volt két évvel ezelőtt, mint Görögország, egy óriási teljesítmény. Mert ugye azt most gondolom kell, hogy a kamat felárat, hogy a magyar állam megint fizet kamatfelárként az adósági után, a 100 milliárdokban mérhető forrásokat von el, vagy hagy bent a gazdaságban. Tehát sok eredmény van, de mondom, tudom azt, hogy ez a sok-sok ágazatban nagyon kevéssé jelentkezett még, de én azt tudom mondani, hogy minden ellentétes, akár jobb, akár valódan a jövő közgazdasági elemzéssel, hogy senki nem tud jobbat. Tehát vissza lehet térni az elemű struktúrákra, lehet gondolni, hogy a két kulcsadó, vagy bármilyen más adó, vagy bizonyos szolidaritási adó, vagy vagyonadó megoldaná ezt a problémát, nem oldaná meg, konzerválna. Tehát az a gazdaságpolitika, ami a munkát preferálja, ezen kívül nincs más út meggyőződésem szerint. Sem a világos, sem Európában a világos. Ezen az úton, mondom, ameddig, ha csak összenek csapnak a nemzetközi hullámok a magyar gazdaság fölött, ami bízom benne, hogy van azért kicsi az esélye, akkor még tudunk menni ezen az úton, és ennek meg lesz az eredménye azokban a szektorokban is előbb-utóbb, ahol ma minden látsz. Köszönöm szépen, ennyit szerettem, és mondom, elnézést, hogy nem tárlatokkal egyébként készültem, de talán ez a kevésbé közös stílus alkalmazott arra, hogy egy kicsit jobban rájövünk csak a gazdasági helyzetre, meg lehetőségekre, ami van vagy a gazdasági kormányzatban.
Nagyon szépen köszönöm
a befizetésem. Azt nagyon-nagyon óvatosan ajánlják egyébként minden országban, mert a költségvetés szempontjából azért nem mindegy, hogy mekkora részt okoz ez. De egyébként azt mondom, hogy ezek nagyon komoly előkészületek vannak, hogy ezt hogyan lehet kezelni. Minisztériumi szinten már születtek is erre javaslatok, most azért nem megyek tovább, mert hivatalos, hogy a kormánynak kell ezt elfogadni, meg rámondani az moment, de van egy olyan elképzelés, nem is az, hogy egyébként ne kelljen befizetni az áfát, mert azt nem lehet egyébként úgy és sok szabály szerint sem megtenni, hanem egy olyan lehetőség lenne, hogy amennyiben a teljesítés igazolás egyébként rendelkezésre áll, és itt meg kell teremteni persze egy független szervet, aki azokban az esetekben, amikor rossz hiszemben beválítják ki a teljesítési igazolást az építőiparnál, tehát hogy legyen egy olyan szerv, hogy kvázi egy ilyen békért, nem is, tehát egy ilyen végkértető testületként, vagy választóbíróságként megállapítja, hogy valóban a teljesítés megtörtént-e. Tehát amennyiben a teljesítés igazolás az rendben van, illetve az illető valamilyen jogi útra tereli az ügyet, tehát valami olyan jogi aktushoz, aminek lesz valami államigazgatási lezárása, akkor visszakérheti a következő ügyet, attól függően, hogy ki milyen áfa befizető, a következő, amikor ezek a feltételek fönnállnak, akkor visszakérheti azokat a szálláját, hogy leírhatja, vagy annyiban kevesebben fizet be az adott bevallásában, mint amennyi kire fizetett szállnak az ellenértéke. Ez azért kell ennyi, tehát azért mondtam ezt így el, mert nem lehet itt se szabadjára engedni sajnos a gyepünket, de egy ilyen terv van, és azért nem merek pontot mondani, mert nem az én kompetenciám, de azt mondom, nagyon komoly előkészületek történtek ennek a bevezetésének. És akkor előről válaszol, csak azért mondtam ezt elvezet, hogy egy ilyen aktuális dolgot, és ebben talán pozitív dolgot tudok mondani. Ami örülök, hogy az elején az adminisztratív, illetve az ellenőrzési kérdések merültek föl, mert ez az, amiben van mozgástekint. Tehát ez effektíve nem pénzbe került, tehát ebbe került, de effektíve ebbe lehet lépni. Én itt konkrétan egy ilyen vízügyi, jól értettem a céget, itt azt akartam mondani, hogy furcsán hangzik, de tizenvalahány év után most idén kerül kialakításra a Nemzetgazdasági Minisztériumban szakágazati struktúrák. Tehát nem makrogazdasági elemzések, hanem lesz egy olyan ipari főosztály, ahol lesznek emberek, akik kifejezetten csak egy-egy ágazattal foglalkoznak. Ez meglepő volt, hogy az elmúlt 8 évben nem, a legalábbis a Gazdasági Minisztériumban nem működött ilyen ágazati stratégia készítés. Ez azért lényeges, mert az adminisztratív terhek egy részének a lebontása, ami nagy szinten van, ugye az általában az adóbefizetők, amit a minden vállalkozót érint, azok egy részét megléptük. És innentől kezdve már ágazati szinten vannak adminisztrációs szempontból olyan ügyek, ami nem ugyanaz a bútoriparnál, meg nem ugyanaz a vízgazdálkodásnál, hát ezeket már ágazati szinten tudjuk lebontani. Most az adminisztráció csökkentés, de tervezés az ágazati szinten történik, hogy egy-egy ágazatnál nézzük meg, hogy mik azok a problémák. De egyébként az a hiányolt ellenőrzési terv, az benne van a koncepcióban, hogy minden egyes vállalkozó ellenőrzésével foglalkozó hivatalnak, most ezt nem tudok időt mondani, de el szeretnék jutni arra a szintre, hogy egy átlátható ellenőrzési rendszer legyen. Tehát egy vállalkozó előzetesen le tudja kérni például egy kormányhivataltól, most ugye ezt kicsit ugrándozok előtt, hogy babár, ez egy szervezetnek kéne lenni. Babár az összes ilyen ellenőrzést végző szerv, az a kormány hivatalok keretében működik. Ez még egy ilyen átmeneti állapot, mert külön jönnek ki ellenőrizni, de egy hivatalhoz tartoznak elméletileg. Ennek az lenne a vége, hogy ezek valóban egy összehangolt és koordinált ellenőrzések legyenek, mert tudja a kormánynak az egyik rész, hogy a másik mikor volt itt a vállalkozónál. Ezzel is gondolkodunk, és bízom benne, hogy már a kormányhivatalok nem tartoznak hozzám, de amennyi rálátásom van, ott is elindult egy folyamat, hogy ezt valóban összehangolják az ellenőrzéseket. Most arra kérdése, hogy a bírságtételek, hát az én tudomásom szerint, de nekem sem terjedt mindenre a tudásom, azért mindenhol van egy tolik határ. Tehát olyan bírságolás nincsen az én tudomásom szerint, ahol teljesen az ellenőre van bízva, hogy mennyi bírságot állapít meg. Bizonyos szabálytalanságoknál van egy mérlegelési jogköre, egy minimum és egy maximum összeg. De ez egyébként összességében az én tapasztalataim szerint, ez pont a vállalkozások, tehát ugye ez egy két évi fegyver, de nagyon sokáig a vállalkozások kérték azt, hogy ezt a toltolik határt szélesítsük, mert ha egy kategóriába teszek be mindent, és egy fix bírságolás van, akkor a legkisebbén is sok esetben a legmagasabbat kell ki bírsági szerint közé. Csak annyit akartam mondani, hogy értem a felvetést, azt tudom mondani, hogy ez megint ágazati szinten értelmezhető. Összességében azt tudom mondani, hogy azt, hogy van egy mérlegelési jogköre egy ellenőrnek, az nem feltétlenül a kártáninak rossz.